az irgalmasság. Nagyon megragadott engem a Ferenc pápával való találkozása mostani látogatása során, és próbáltam belemélyedni azokba a gondolatokba, amiket ő az irgalmasságról mondott meg, szóval hogy összerakni ezt a kérdést magamban is. Hát a témának az időszerűsége, tehát hogy miért erről a témáról van szó. Hát először is a világ állapota, ahogy most kinézünk, épp a napokban hallottam egy interjút az ENSZ-nek, azt hiszem az elnök, a közgyűlés elnök, egy magyar ember, és Körösi, talán Csaba, így hívják, és adott egy interjút a Magyar Rádiónak, és ott beszélt arról, hogy pillanatnyilag a világban 25 háború van. Ugye bennünket itt elsősorban az orosz-ukrán háború foglalkozott, és tényleg az ember szinte azt gondolja, hogy ez az egyedüli konfliktus. Nagyon megdöbbentett engem, mikor mondta, hogy 25 háború van a világban. Aztán itt a mi közelünkben ez az európai régió, hogy küzdeni kell a minden nemzetnek az identitásáért, például az anyanyelv, a kultúra megőrzéséért, és látjuk, hogy ez nem olyan kesztyűs kézzel folytatott harc, hanem egy nagyon komoly szellemi-lelki erőfeszítés. Aztán a morális feszültségek, amelyek vannak. Ugye II. János Pál pápa, én a megítélésem szerint egy profétai lelkületű pápa volt, és jó pár évtizeddel ezelőtt beszélt arról, hogy a mai korban az ember életnek nem csak egyes értékeit, alapértékeit teszi próbára a kor, vagy próbálja kikezdeni, hanem az egész emberi létezését is. Eltelik 2-3 évtized, és látjuk, hogy ezek a szavak tényleg profétai erejű szavak, mert nem megyek most ebben nyilván bele, mert nem ez a feladatunk, de hát olyan az emberi létet, egzisztenciát megkérdező morális problémák vannak ma. Azután a világunknak az utóbbi 4-6 esztendeje, amit közösen éltünk át, meg szenvedtünk át, a járványra gondolok, aztán például ilyen új vonásokra, mint hogy otthon lehet dolgozni. Sok ismerős családban ez feszültséget is okozott, hogy együtt voltak egész nap, meg távol a munkatársaktól. Tehát megint egy érdekes dolog ez. Aztán, hogy rengeteg bűn halmozódott fel a világban. Tehát, hogy látjuk azt, gyerekkorunkban az volt a bűn, hát legalábbis mi így gondoltuk, hogy valaki betört egy bolt kirakatát, betört és elvitt ami élelmiszer. Ez volt a bűn. Hát ma azóta már ugye tudjuk, hogy társadalmi méretű nagy korrupció zajlik a világban. Azt írják erről, hogy globalizált korrupció, tehát áthatja a világot. Ezeket azért mondtam így, csak pontszerűen vázlatosan, hogy az isteni irgalmasságnak a gondolata az nagyon is időszerű, mert hogy ezt a világot az emberi erőfeszítés alig ha tudja megváltani, vagy kiszabadítani ezekből a szorításokból. Még egy mondat erejéig hagyd térjek vissza erre az orosz-ukrán háborúra, mindig kérdezik, meddig tart, és azt válaszolják a hozzáért emberek, hogy nem tudjuk. Ugye ez mutatja, hogy nem emberi erőfeszítésekről van itt szó. Az egyház tanításában az irgalmasság valójában a hitőnek a legalapvetőbb titka. Szeretném idézni Szent Péter apostol első levelét, az első fejezet 3. versét. Legyen áldott az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki minket nagy irgalmasságában új életre hívott, Jézusnak a halálból, az élő reményre való feltámadása által, hogy a mennyekben elpusztíthatatlan, tiszta és soha el nem hervadó örökség várjon rátok. Tehát a nagy irgalmasság Jézus által ezt kapjuk az Istentől, az ő megváltó kegyelme adja nekünk Isten irgalmasságát és a szabadulást. És ebben a században, vagy a múlt században Szent II. János Pál volt az, aki ezt a gondolatot felerősítette megint az én meglátásom szerint prófétai meglátással, mert azt mondják a teológusok, hogy minden kornak megvan a gondolati súlypontja. Tehát, hogy miről beszél az egyház, a tanítás mit hangsúlyoz, és mi az, ami talán kicsit háttérbe szorul. És hát tudjuk, II. János Pál volt az, aki felfedezte Faustina nővért, az ő naplóját, és hát azt is el kell mondani őszintén, hogy amikor ő krakói érsek volt, és előhozta ezt a gondolatot, hogy ez az egyszerű apáca magánkinyilatkoztatás révén a kornak az egyik legnagyobb misztikus az egyházban is sok ellenállást váltott még akkor ez ki. És később aztán tudjuk, ő avatta boldoggá és szenté, és aztán 2012-ben Krakkóban, nagyon szép városrészben, Vagyevnikiben szenteltek egy Isten irgalmasság bazilikáját, és a pápa úgy mondta a szentelő beszédében, hogy ez egy olyan lelki központ, ahonnan az irgalmasság gondolata, mint a fákja terjed tovább a világban. Tehát valahogy így az egyház tanításának az ős gyökereitől így jutunk el a saját korunknak a tanításaig az irgalmasság szempontjából. Hát az első lépés az irgalmasság megértése felé, hogy szükségünk van, rászorulunk Istennek az irgalmára. Idézzük fel magunkban a Lukács evangélium 18. fejezetét, ahol látjuk, hogy két ember megy fel a templomba, és az egyik megáll elől a szentélyben, és elmondja azt, hogy mit tesz Istenért, hogy adakozik, beadja a tizedet, és hogy azt is mondja, nem olyan, mint a másik ember, nem házasságtörő, és hát felsorol különböző pozitív dolgokat, hozzátéve, hogy hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint ezek a romlott emberek. És a másik ember pedig a templom végében áll, és az egész életét föltárva így fejezi be Isten felé a fohászát: Isten, irgalmaz nekem bűnösnek. Hogy valaki megértse az irgalmasságnak a gondolatát, szükség van arra, hogy belássa a bűnét, a bűnösségét, hogy felismerje, hogy van bűne. Nagyon sokszor találkozom, például a hittanosokat, amikor hívjuk a gyónásra, a gyerekek nagyon nyílt szívűek, meg nagyon őszinték, nagyon sok gyerek elmondja, hogy ő úgy érzi, nincs bűne. Tehát nincs miért, megbocsájt, nincs bűne. Persze nyilvánvaló, ha az anyukáját kérdeznék meg, vagy az apukáját, ő mást mondana, vagy a testvérét, vagy a barátját, de ő tényleg őszintén úgy érzi, hogy nincs bűne, mit csináljon. És ez a gyerek szája azért nagyon mélyen rámutat egy mai problémánkra, hogy nincsen bűntudat, nincs a világban, szinte eltűnőben van, még a hívő emberekben is. Egyáltalán nem szeretnék statisztikákat hozni, de azért lelkipásztorként nagyon jól lehet látni a gyónok számának a csökkenését. Nem számokban mérjük a hitéletet, főleg nem a hitéletnek a mélységét, de mindenképpen mutat valamit, hogy mintha az emberek már nem nagyon ismernék fel azt, hogy szükség van arra, hogy felismerjem a bűnösségemet, hogy találkozzam Isten irgalmasságával. Ferenc pápa azt mondja, hogy egyetlen lépés, így ezt a szót is használja, hogy egyetlen pici rés is elég ahhoz, hogy Isten irgalmas tudjon lenni hozzánk. Ha igaz embernek hisszük magunkat, akkor soha nem fogjuk megismerni Jézus irgalmas szívét, Jézus irgalmát. Két nehézséggel kell szembenézni manapság. Az egyik, amit említettünk, hogy valaki nem érzi szükségét annak, hogy megbocsássanak neki. Az élet más területén is előjön ez a probléma. Hadd mondjak egy példát, a talán 6. osztályos hittanosoknál egy fiúcska kétszer hiányzott, és hát ugye írjuk a névsort, és amikor már jött iskolába, mondtam neki, hogy beteg voltál, hiányoztál innen is, és hogy lelkileg is hiányoztál a csoportunkból. Kérdő szemmel nézett rám, és akkor én folytattam magam a gondolatot, és mondtam neki, hogy ha én hiányoztam volna kétszer, hát te nem mondanád, hogy hiányzik Ferenc atya? Azt mondja, nem. És azt hiszem, hogy nem a hitoktatás minősítése volt ez, hanem egész egyszerűen ő őszintén kimondta, hogy nem figyel arra, hogy ott van a társa, vagy nincs ott, hogy igénye van arra, hogy ott legyen a másik, vagy nincs. Vagy. Tehát úgy gondolom, hogy ez a probléma, hogy szükségét érzem-e az irgalomnak, megbocsátásnak, ez az egyik oldal. A másik pedig a bűnnek a túlsúlya. Azt hiszem, van egy olyan oldala is a mai életnek, hogy nagyon sok bűn felhalmozódik. És tudjuk azt, hogy mondjuk egy bútornak a megtisztítása, hogyha valaki mindig letörli a port, akkor nagyjából karban tartható az a bútor. Ha nem teszi, akkor már erősen látszik rajta a kosz, és ha évekig nem teszi, akkor a nap ráégeti a koszt. Ugye így van? És utána szinte a kosz, a szenny az anyagává válik annak a bútornak. Tehát távoli hasonlat ez, de azért mégis mutat valamit abból, hogyha nagyon sok bűn ránk halmozódik, és nem tisztázunk magunkban, nem folyamodunk Isten megbocsájtó szeretetéhez, akkor a létünknek szinte szerves részévé válik a bűn. Először talán csodálkozunk, megdobban a szívünk, másodszor megdobban a szívünk, de már nem ver olyan erősen, és harmadszor talán már valami banalitással várjuk, vagy keressük a kibúvót, és beletörődünk, hogy kezd a bűn ránk halmozódni, és így alakul ki ez a másik vélemény, hogy nincs irgalom, hogy nincs hova folyamodni, mert túl sok a bűn már az életemben. Jézus minden esetre ezzel a nagyon gyöngéd irgalommal közeledik felénk, és azt mondja, amit a házasságtörő asszonynak mondott, hogy nem én sem ítéllek el, menj, de többé ne védkezzél. Nagyon fontos lenne, hogy különbséget tegyünk magunkban is, a saját életünkben is, a bűn meg a bűnösség, a bűnös ember között. Mert ha ezt nem tesszük, akkor összemosódik a kettő. Jézus megteszi ezt, és arra biztatja a bűnt elkövetőt, ezt a házasságtörő asszony, hogy menjen el, felszabadítja a szeretetével, de többé a bűnt ne kövessen. Vagyis Jézus nem mossa el a bűnt. Nem magyarázza ki ennek az asszonynak a bűnét, hogy rossz volt a férje, vagy így nem lehet vele együtt élni, vagy ő csak a boldogságát keresi, és mindenkinek joga van a boldogságra, stb. Hanem azt mondta, a bűn az bűn, a házasságtörés bűn, de menj többé ne védkezz. Ott van az irgalmas szeretet. Lehetne, testvérek, önmagunkhoz ez a kérdés, hogy ahogy Ferenc pápa mondja, hogy sokszor belefáradunk a bocsánatkérésbe, de Isten soha nem fárad bele a megbocsájtásba. Tehát a kérdésünk önmagunkhoz, hogy vajon nem fáradtunk-e bele a bocsánatkérésbe, a saját hibáink újra ismétlődésébe, vagy érezzük-e még azt a pontot, hogy a Szent Jónás az Isten irgalmával való találkozási hely, hogy számunkra is, ha részt nyitunk Isten felé, akkor a kegyelme irgalma dolgozni tud bennünk. A társadalmunkat, ha ma figyelembe vesszük, szeretném, hogyha ez a lelki gyakorlat egy nagyon kicsit gyakorlatias is lenne. Tehát nem csak elméleti, hanem életszerűen a saját körülményeinkhez kapcsolnám a gondolatokat. Tehát, hogy a mostani társadalom láthatóan nagyon kevéssé vállalja a felelősséget. Vagyis, hogy mindent adminisztratív módon kimutatunk, hogy rendben van. De ugyanakkor meg azt látjuk, hogy nincs rendben az élet ma. Mert összevisszaság van morálisan, társadalomban, látjuk a nemzetek között, de úgy tűnik, hogy mintha rendben lenne. És aztán ebből fakad, és ezt elég a közéletbe belehallgatni, hogy mindig másban keresem a hibát. De talán ez a személyes életünkben is így van. Ha botlunk, figyeljük csak meg az érvelésünk, a belső érvelés, mit mondott a másik, hogy mondta a másik, stb. Tehát, hogy a többieket hibáztatjuk. És ebből a típusú gondolkodásmódból fakad az, hogy ítélőleg kezdek el beszélni a világról, a másik emberről, kezdek mindent is, mindenkit bírálni, és talán észre sem veszem, hogy az együttérzés, az empátia, a másik nyomorúságának a megérzése, megértése, az szinte észrevétlenül kiszorul az életemből. Nagyon köznapján ezt így szoktuk mondani, hogy kezdünk közömbössé válni. Egyszerűen szinte lepattan már az emberről az, amit lát, tapasztal, ahol lehet, hogy segítenie kellene, vagy megérteni a másik embert. Jézus tehát erre tanít bennünket, erre a gyöngéd, irgalmas közelítése, az empátiára, hogy így közelítsünk egymás felé, a másik ember felé. És Ferenc pápa erre azt mondja, ez az irgalmasságnak a misztériuma, hogy az irgalmasság az a mód, ahogyan Isten megbocsát az embernek. Tehát nem felment a bűn alól, hanem valamiképpen szeretettel közelít a bűnös emberhez, mi hozzánk. Menj, de többé ne vétkezzél, ez ránk is vonatkozik, és ugye a Szent Jónásnak van egy nagyon fontos pontja, a záró imádság, hogy erősen fogadom, hogy többé nem vétkezem. Ne feledjük ezt el, hogy ez a mi személyes életünkben is, nem csak Jézus felszólítása, menj, de többé ne vétkezz, hanem ezt magunk is, ha őszintén gyónunk, ezt megvalljuk, nem akarunk többé vétkezni. Az Isten nem egy határozattal bocsát meg. Éppen az utóbbi hónapokban a magyar elnökasszony ugye amnestiát adott bizonyos embereknek, vagy bizonyos büntetéseket feloldott. Tehát egy államelnök egy jogi papírral, egy jogi aktussal, egy határozattal bocsát meg, és igazít el egy ilyen problémát. Az Isten azonban, mondja Ferenc pápa, megsimogatja az embert, és a simogatás által gyógyítja meg az embert. És arra gondoltam, hogy mennyire így van ez a mi emberi életünkben is. Például egy kisgyerek elesik, megüti magát, és ott van mellette az édesanyja, akkor odahívja és azt mondja, gyere, megsimogatom a lábad vagy a kezed. Ugye ezt mondja. A simogatásával gyógyítja meg, a jóságával, a szeretetével, tehát Isten irgalmassága úgy bocsát meg nekünk, hogy megsimogatja a sebünket, az életünknek a fájdalmát. Itt egy bibliai példát hozik, igaz, ez nem a Lukács evangéliumból adódik. A napokban olvastuk a Teremtés könyvében Ábrahámnak a történetét. Nagyon megfogott engem az a pillanat, amikor Sára úgy érzi, hogy megszületik ugye Izsák, és Sára úgy érzi, hogy a szolgálótól, Hágártól származó Izmael, az valahogy nem, nincs békés kapcsolatban Izsákkal. És aztán az indulatában arra kéri Ábrahámot, ami Ábrahám számára egy fájdalmas dolog, hogy bocsáss el a szolgálót, Hágárt és Izmaelt a gyermeket, de hát ez Ábrahámnak is a gyermeke, de megteszi Sárának a kérésére, és aztán elmennek Beerseba pusztájába, és hatalmas szárazság van, a tömlőből kifogy a víz, és aztán Hágár látja, hogy milyen nehéz helyzetbe került a gyermeke, meg ő maga is, és akkor egy bokor alá leteszi a gyermeket, és maga egy nyilvesszőnyi távolságra elmegy, és ezt írja a Biblia, nem tudom nézni a gyermek haldoklását, a gyermek pedig elkezdett hangosan sírni. Isten meghallotta a gyermek hangját, és az Isten angyala az égből megszólította Hágárt, ne félj, mert Isten meghallotta a gyermek szavát, a gyermek sírását. Ebben egyszerre van ott az anyai szeretet, gyöngétség. És ott van Istennek az irgalmas szeretete, már ebben az ószövetségi példában is. Aztán, tehát van gyógyír, van gyógyulás, elég, ha csupán egyetlen apró lépést teszünk Isten felé. Legyen itt is bibliai példánk, de mielőtt ezt említeném, egy teológiai igazságra is hívjuk fel a figyelmet, a kegyelem és a szabad akaratnak a közös munkájára. Tehát amikor irgalomról, kegyelemről, megváltásról beszélünk, akkor soha nem mellőzhetjük azt a kérdést, hogy a kegyelem az nem automatikusan vált meg bennünket, vagyis nem helyettünk van. Egy alkalommal voltam a Szentföldön, és volt ott egy hölgy, aki vezetett bennünket. És mivel korán indultunk, egyszer csak fogta a telefonját, és felhívta, két lánya volt, el is mondta a csoportunknak, és aztán felhívta őket, hogy mit kell csinálni, hogy induljanak el az iskolába, stb. És akkor így folytatódott a beszélgetés erről a témáról, a nevelésről, és azt mondta, mindent értük, de semmit helyettük. Mármint a gyerekek helyett. És gondoljunk csak bele, nem így működik-e a kegyelem és a szabad akarat. Isten mindent megtesz értünk, de nem szeretné, ha helyettünk tenne. Vagyis magunknak is kell akarni ezt az apró lépést megtenni. Amikor gyerekkorunkban csak ültünk, unatkoztunk, akkor az édesanyánk, édesapánk azt mondta, várjátok a sült galambot. És azt hiszem, hogy ugye így mondták régen, én azt hiszem, igen, így van, a kegyelem az nem arra való, hogy várjuk, hogy az örömbe potjan, azért meg kellene dolgozni. Hát ezt teszi Zakeus, amikor is egy olyan emberről van itt szó, hogy leírja a Szentírás, egy vámos ember, akiben nem csak a környezete, az embertársai, veszítették el a bizalmukat, hanem már neki sincs önmagában bizalma. De van egy rés, ami itt el is hangzott. Egy vágy benne a tisztulás felé, egy apró pici lépésre még van ereje, hogy felmászik egy vad fügefára, hogy legalább láthassa Jézus. Ő még arra biztos, hogy nem gondolt, hogy Jézus megszólítja őt, hogy le kell jönni a fügefáról, és hallja majd ezeket a jézusi szavakat, ma nálad kell megszállnom, vagy szeretnék nálad megszállni. Vajon az én saját életemben van ilyen apró lépés, amikor talán már én sem bízom abban igazán, hogy meg tudok változni. Van-e a szabad akaratnak egy apró lépése Isten irgalma felé, hogy szeretnék megtérni, jobbá tenni az életemet, szeretnék megváltozni. A mi korunk az irgalmasságnak a kora és ideje, mondja Ferenc pápa. Ez is nagyon érdekes, megint talán kapcsolódna ahhoz a gondolathoz, hogy a világban, a történetben kialakulnak súlypontok, feladatok. Például a II. Világháború utáni generációnak feladata volt az újjáépítés. Vagy például a hitben volt olyan szakasz, amikor fellendült a hit, és az egyházban a hívő emberek feladata volt ebbe a sodrásba beleállni. Ma talán azt mondanánk, hogy olyan idő van, amikor a hitet meg kell őrizni, amikor a hit megőrzése, ennek a továbbadása, alaptovábbadása nagyon fontos. Tehát az irgalmasság ideje a mi korunk, és ahogy Pál apostol mondja, ahol elárad a bűn, ott túlárad a kegyelem. És az egyháznak, az egyházunknak az anyai arcát kell megmutatni, abban, hogy a kegyelem hogyan tud eláradni, hogyan tudja a sebesülteket, a társadalom sebesültjeit meggyógyítani. Az irgalmas szamaritánus példája a Lukács evangéliumban nagyon veretes példa arra, hogy az útnak, az életutunknak, a társadalmi, történelmi útunknak vannak sebesültjei. Vagyis, hogy nem egyáltalán nem közömbös, hogy milyen nagy áldozatok járnak például a ma feszültségek, amit felsoroltunk. Hány generáció? Hadd mondjak csak egyet. Hogy most megnézek egy osztálylétszámot, 30 gyerek, nem akarok túlozni, de talán 25-en már, vagy 20-an legalább elvált családból. És erre gondolok, hogy egy-egy kor bizonyos területeken szedi az áldozatait. Tehát, hogy nem áldozatok nélkül történnek ezek a dolgok, és Ferenc pápa erre is felhívja a figyelmünket, hogy a sebesültekhez oda kell menni, idézőjelben a sebesültekhez, megkeresni őket az utcán. Mint például ez az irgalmas szamaritánus. Tudjuk a történetet, hogy elhaladott két levita is a beteg ember mellett, és akkor jön ez a harmadik, a szamaritánus, aki lehajol a sebét, kezeli, és utána elviszi azt az embert a fogadóba, hogy további gyógyulást nyerjen. Vagy gondoljunk a Naimi ifjú történetére. Ugye Jézus megy ebben a városkában, áthalad, és ott lát egy szerencsétlen özvegy asszonyt, akinek egyetlen fia van, és elveszítette. Azt mondják, ugye így van, hogy a szülőknek az egyik legnagyobb életfájdalma a gyermeküket elveszítik. És ez a Naimi asszony így ment az utcán, és Jézus észreveszi ezt az asszonyt, megkeresi a tekintetével, oda megy hozzá, és azt mondja, ne sírj, és utána vissza adja a gyermekét ennek az asszonynak. A görög nyelvben sokszor szoktuk említeni, hogy különbség van a Kronosz és a Kairosz között. A Kronosz az időnek az egyszerű múlása, ahogy most számláljuk itt a perceket, hogyan telnek, de ugyanakkor van az időre a Kairosz kifejezésünk, hogy mi a tartalma az időnek. És ezért mondjuk a Szent Atya nyomán, hogy a mi idő, a mi kairoszunk, az irgalmasság tartalmú idő. Ennek kell, vagy ezt kell megjelenítenünk egymás között, az egyházban is, mások felé, a nem hívő embertársaink felé egyaránt. Szent 23. János pápa mondta, Krisztus mennyasszonya szívesebben alkalmazza az irgalmasság fegyverét, mint a szigornak a fegyverét. Aztán Szent 6. Pál pápa, az én nyomorúságom Isten irgalma. Nagyon fontos megnyilatkozás. Vagy Szent 2. János Pál pápa, az egyház akkor hiteles, ha az embereket közelebb juttatja az irgalmasság forrásaihoz. Ha el tudjuk vezetni az embereket az irgalmas Krisztushoz. És 16. Benedek pápa pedig ezt mondta, az irgalmasság Isten neve, Isten arca. Ugye ezt szoktuk mondani, hogy az arca lélektükre, a léttükre. Hát ha ezt mondta 16. Benedek pápa, hogy az irgalmasság Isten arca, akkor az isteni lényekhez hozzátartozó dolog ez. Irgalmasság, vagyis megnyitni a szívet a nyomorúságban élő emberek iránt, egyfajta lelki ölelésről van szó, az Isten ajándékáról, és ilyen benső készségekről, mint a befogadás, hogy valakihez lehajolok, megbocsájtok. Tehát egy nagyon érzékeny magatartás forma ez az irgalmasság gyakorlása, megélése. Emlékszünk az Úr Jézus szavaira, és ezt nagyon mélyen a szívünkbe kell vésni, önmagunkkal kapcsolatban is, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. A betegeket jöttem gyógyítani, a bűnösöket elvezetni a gyógyuláshoz, és nem az igazakhoz, vagy magukat, akik igaznak képzeli. Az irgalmasság szorosan kötődik Isten hűségéhez is. A Szent Atya, a Ferenc pápa is hangsúlyozza ezt, hogy az Úr hűséges, mert nem tud más lenni. Szent Pálnak a 2. Timóteus levelében olvasjuk jól ismert szavak, ha mi hűtlenné válunk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg. Isten mindig hűséges. A teológián volt egy kiváló professzorunk, Fila Bélának hívták, egy nagy tudású, de talán még fontosabbnak tartom, hogy egy nagyon mély lelkű teológiai tanár volt, és hát úgy szólítottak bennünket, hogy tisztelendő urak. Hát így mondta ő, és akkor mondta, hogy tisztelendő ura, soha ne felejtsék el, hogy hűséges az, aki a meghívást adta. Mármint a papi szerzetes a meghívást, de itt ezt a gondolatot nyugodtan mondhatjuk így is, hogy aki irgalmas, hűséges, az nem változtatja meg a hűségét akkor sem, hogyha mi hűtlenné válunk. Persze nem kell azzá válnunk, de ha azzá válnánk, soha ne gondoljunk arra, amit mi sokszor teszünk, ha a másik nem hív telefonon, akkor én sem. Nem tudom, jó, egyszerű, köznapi példát mondok, és sokszor hallottam ezt. Vagy a mi vidékünkön, Csanakon ismertem meg ezt a mondást, hogy megbocsájtok, de nem felejtek. Lehet, hogy máshol is van ez a mondás. Szóval nem, Isten közelítése hozzánk nem egészen ilyen. Ha mi nem hőségesen szeretjük őt, persze úgy kell szeretnünk, ő akkor is megmarad szeretetében, irgalmában hőségesnek. A Szent Atya felhívja a figyelmet a szégyenkezésnek a kegyelmére. Nagyon érdekesnek találom ezt, mert valahogy a régi gondolkodásban, ezzel nem azt szeretném mondani, hogy a korábban élt emberek jobbak voltak, de tény, hogy a szégyenérzet az, mintha jobban működött volna az emberekben. Hogy bizonyos cselekedeteket szégyeltek. Ma minek is vagyunk kitéve? Teljesen intim arra a családra, vagy arra az egyénre tartó gondolatokat kiteszik a piacra, a Facebook, vagy nem tudom milyen oldalak piacára. Olyan intim dolgokat, ami lehet, hogy nem titok, de nem tartozik senkire. Tehát, hogy van-e még szégyenérzet bennünk, mert hogy ha nem szégyeljük a bűneinket, akkor vajon eljutunk-e az irgalom forrásához, Istenhez? El tudunk-e menni gyónni, hogyha nem szégyeljük a bűneinket? Aztán a következő gondolatunk lenne egy meghívás történet, amiből látszik, hogy hogyan működik Isten megbocsájtó irgalma, Jézus szeretete. Mátéról van szó, ő is Zakeushoz hasonlóan egy vámos ember. Hát a vámosok sokszor csaltak, még a mi időnkben is előfordul. Nem rosszat akarok mondani a vámos hivatásról, de ott nagy a kísértés. Diákokkal utaztunk akkor még a régi romániai időben, vagy hát tehát a rendszerváltás előtt egy ilyen erdélyi kirándulásra, és volt egy jó akarom, aki eligazított abban, hogy mit tegyek a táska tetejére, és elmondta. És valóban úgy volt, hogy jöttek ellenőrizni, ott akkor még külön útlevél ellenőrzés, meg vám ellenőrzés volt, és felnyitottam a táskát, és amit fölőre laktam, azt elvitték. És utána behúztam a cipzát, és utaztunk tovább. Nagy kísértés a vámos hivatás, de nem csak aki professzionális vámos, hanem a mi életünkben is, akik az élet vám asztalainál ülünk, hogy becsületesek tudunk-e maradni, vagy sem, vagy tisztel a lelkismeretünk, vagy sem. Minden esetre Jézus arra ment, és a tekintete rávetődött erre az emberre, és kiválasztotta őt, és elhívta apostolának. Milyen fontos dolog a tekintet? Mennyi mindent elmond? Ugye erre is mondjuk, hogy a szemünk a lelkünk tükre. És ez így is van. Meg lehet látni egy emberben, hogy szívesen fogad bennünket, szívesen beszélget velünk, vagy a terhére vagyunk, vagy hogy tényleg örül a látogatásunknak, vagy nem annyira örül. Nagyon sok mindenről árulkodik az emberi tekintet. A Jézusé is így hívta meg az első apostolokat, a halászokat. Rájuk tekintett, és ők követték őket. Ferenc pápa jelmondata is valahogy ide kapcsolódik, miserando atque eligendo, azaz irgalmas volt és elhívott, meghívott. Tehát először volt irgalmas hozzám, rám tekintett, megbocsájtott és elhívott. Nagyon fontos lenne, hogy a mi tekintetünk is ilyen irgalmasságot hordozzon az embertársaink felé. Milyen sokszor van gyűlölet a szemünkben. Nem plegykálni szeretnék, de egy plébánián el se tudnánk képzelni, hogy mennyi minden lecsapódik. Például jön egy testvér, és temetésről van szó. Az édesanyjukat temetjük, a két testvér édesanyját. És az illető lángoló szemmel jön be, és engem arra kér a lelkipásztor, hogy én ne engedjem X sírba temetni az édesanyjukat. És hát kérdezem, hogy mi a probléma? És azt mondja, a testvérem, és sorolja a dolgokat. És én ott állok, mint a cövek, hogy lehet ez, hogy egy testvér szemében a másik iránt gyűlölet van. Mint Káin és Ábel történetében. Talán őrzője vagyok a testvéremnek? Kérdezi Káin. De mi azt válaszoljuk az evangélium fényében, igen, őrzője vagy a testvérednek. Ott kellene lenni a vigyázó szemednek, a testvéreden, a beteg testvéreden, az elárvult testvéreden, és most már nem csak az édes testvére gondolok, az embertársadon. Vagyis hát így kellene az irgalmat nekünk is elfogadni Jézus tekintetéből, és így kellene továbbadni embertársaink felől. A megbocsájtásról, erről az irgalmas tekintetről Szalézi Szent Ferenc egy különlegesen nagy szent volt, és tudjuk azt, hogy a lelkiségben, a lelkiség történetében az egyik első volt, aki tehát a világban élő emberek felé is írt lelki könyveket. Addig nagyobb részt szerzeteseknek, papoknak írták, kolostori lelkiségként jelent ez meg. És ez Szalézi Szent Ferenc több könyvében is a világban élőket igazítja. Például ezt írja az irgalmasságról. Ha szamarad útközben megbotlik és elesik, mit évő leszel? Csak nem vered meg bottal, nem kezded ütlegelni szegénykép, hiszen már úgyis épp elég baja van. Mi más tehetnél, mint hogy megfogod a kötőféket, és ezt mondod, gyere, indulj tovább. Most folytatjuk utunkat legközelebb, jobban vigyázz. Hát valahogy így kellene ezt az irgalmas tekintetet rá vetnünk az embertársainkra, a testvéreinkre. Miért van szükség, és már így be is fejezem lassan a gondolatokat, mert már tovább is léptünk, hogy miért van szükség az irgalomra? Tehát azért, mert, ahogy mondtuk, nagyon mély sebeket hordoz most az emberiség. Mi is benne vagyunk, átéljük, megéljük ezeket, és ebből most csak egy példát szeretnék említeni, és ezzel lezárjuk a mostani elmékedést, a relativizmusnak a gondolatát. Nem tudom a testvérek, hogy ti hogy látjátok ezt a problémát. Szent II. János pápa annak idején egy egész enciklikát szentelt ennek a dolognak. A relativizmus annyit jelent, hogy úgy gondolom, a világnak nincs objektivitása, tehát nincsenek objektív pontjai, minden egyformának tűnik, ha valaki erre megy, az is jó, a másik irányba az is. Tehát mondjuk, ha így egy egyszerű példát mondanék, a kressz szabályokat vennénk, tehát hogy nem lenne kressz szabály, mindenki arra menne, amerre éppen a kívánsága vagy az ékletettsége diktálja. Ez nagyon megsebzi az embereket. Én a házasságra való előkészítésnél vettem észre a fiataloknál, hogy készülünk, hogy egyfajta bizonytalanságot okoz, hogy a kortársak, fiatal kortársaknál egyiknél ezt látják, és nincs visszhang, hogy ez jó vagy rossz, a másik egész más csinál, nincs visszhang, hogy jó vagy rossz, és hogy ez nagy bizonytalanság, nagy sebet okoz ez az emberekben, ez biztos, hogy gyógyítani kell, tehát valamiképpen Isten objektív igazságát vissza kell hozni a világba, mert óriási sebeket üt rajtunk, hogy nincs például az erkölcsökben egy fix pont. Nem lehet megkérdőjelezni már semmit, mert azt mondják, hogy kirekeszted a másikat, vagy tehát hogy nagyon mély sebeket ad az emberiségnek, a társadalomban, sok mindannyiunknak ez a probléma, például a relativizmus a saját korunkban, tehát nagy szükség van itt is a gyógyulásra, az irgalomra. Hát így gondoltam ezt az első elmélkedést,